Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai este a Keresztény Kutatók című műsort hallják. Várfaldi Marianna műsorvezető vagyok. A mai este témája dr. Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő életére való emlékezés. Dr. Hugonnai Vilma ezelőtt 100 évvel hunyt el, március 25-én, halálának évfordulója, az UNESCO-val közösen ünnepelt év. Ugyanakkor ebben az évben köszönthettük szeptember 30-án születésének 175. évfordulóját. Ez a kettős különleges ünnep a magyar orvoslás, a magyar egészségtudományban, de a magyar nőpolitikában is kiemelkedő eseménysorozatot indított el. Erről fogunk ma beszélgetni beszélgető társaimmal, Cippán Katalinnal, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagjával, Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió elnökével, és Bizek Emivel, fonogramdíjas zeneszerzővel. Érezzék jól magukat, és hallgassák ezt a szép összeállítást, amelyet dr. Hugonnai Vilma emlékére készítettünk. Először hallgassuk meg Cippán Katalinnal készült interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm Cippán Katalint, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagját. Kérdezlek, Katalin, hogy hogy jutottunk el idáig? Mik voltak a háttérmunkák, az első lépések? Hogyan lehetett ebből egyáltalán az UNESCO által elfogadott program?
Az UNESCO Nemzeti Bizottság tagjaként, meg akkor még a Nevelési Bizottságnak az elnökeként, szakbizottságnak az elnökeként, hogy az minden évben lehetőség van, illetve két évenként lehetőség van előterjeszteni olyan hírességeket egy-egy országból, akiknek valamilyen kerekévfordulós születési vagy halálévfordulójuk van, amennyiben majd az UNESCO végrehajtó tanácsa, illetve a közgyűlése elfogadja, akkor ez egy UNESCO-val közösen ünnepelt év vagy esemény. Sorozat lehet. Mivel tudtam, hogy az UNESCO-nak kifejezetten kiemelt feladata a nők esélyegyenlősége, ugye én akkor az oktatással foglalkoztam, szégyenbe vallom, de én nem ismertem Hugonnai Vilmát előtte, rögtön elkezdtem utána olvasni, és egyre inkább felvillanyozottam, hogy egy ilyen bátor, kitartó, az elveiért küzdeni tudó tudós nőnek, vagy gyógyító nőnek, vagy orvosnőnek, igenis adjunk teret arra, hogy nem csak Magyarország, hanem a világ is megünnepelje. És akkor elküldtem az ajánlatot az UNESCO Magyar Bizottság tagjainak, hogy van itt egy ilyen javaslat, mi lenne, ha Hugonnai Vilmát választanánk a 2022-es év egyik ünnepelendő szereplőjeként, és rögtön jöttek vissza a válaszok, és nagyon sok mindenki ismerte. Vagy egy most megjelent könyvet, amit a lányainak vett, és benne volt a Hugonnai doktornő, mint inspiráló, pozitív példa, vagy mert olvasta a Csíkos könyvet, vagy mert valahonnan máshonnan is hallott, hogy igen, ez egy nagyon nagyszerű ötlet. Úgyhogy el is kezdtünk ezen dolgozni, én személyesen is nagyon sokat dolgoztam azon, hogy elkészüljön egy ilyen előterjesztés. Köszönet a titkárságnak is, megszületett, és elküldtük. És aztán meg kellett várni ugye egy évet, mire a végrehajtó tanács és az UNESCO-nak a képezetén végigmegy, de látszott, hogy valami nagyon komoly támogatás van e mögött. Még kellett hozzá keresni támogató országokat, és egyszer csak hát kiderült, hogy igen, itt van, és nem sokára kezdődik. Ez volt tavaly év végén, amikor is hát kellett találni egy koordinátor szervezetet, aki ezt meg tudja valósítani, és össze tudja fogni. Régóta sokféle szál kötött a Magyar Női Unióhoz, és benne Batthyány Schmidt Margó elnökasszonyhoz, de elmentem egy általuk szervezett eseményre, és ott említettem, hogy hú, lenne jövőre egy ilyen lehetőség. És nem csak ő, hanem az uniónak a többi tagja, aki jelen volt, többek között te is, kedves Marianna, mindenki belelkesedett. És azóta is azt látom, hogy bármerre indultunk, bármerre kerestünk együttműködő társakat, mindenütt nyitott kapukat találtunk. Nagyon sokan ettől függetlenül is már ünnepeltek Hugonnai Vilmát. Mint ahogy a Ludovika tér előtti ott abban a háromszög alakú térben már évek óta minden november 4-én volt egy koszorúzás az első világháborús katonai emlékműnél, amelyet egyébként Hugonnai térnek neveztek el néhány évvel ezelőtt, tehát az, amikor megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot és megkerestük az Orvosi Egyetemet, akkor automatikusan mondták, hogy persze igen, legyen egy közös koszorúzás. Vagy az Orvosi Egyetemnek van egy Hugonnai Vilma díja. Vagy amikor nézelődtünk tovább, kiderült, hogy a Nemzeti Bank egyébként tervezi is egy emlékérem kiadását. Ez egy külön szerencse, hogy nem csak a halálának a 100. évfordulóját ünnepeltük, hanem ez egyben a doktornőnek a születésének a 175. születésnapja, ami szintén egy nagyon szép kerek évforduló, és sok mindent lehetett erre is fölfűzni. Amikor megkerestük a Párizsi UNESCO és OECD mellett működő nagykövetségünket, onnan is azonnal jött az együttműködő támogató segítség és koordináció, velük készítettük elő a párizsi események. Én legalábbis személy szerint azt éreztem, hogy egy jó folyamatot indítottam el, és végig nagyon-nagyon büszke voltam, hogy milyen emelkedett események születtek ebből, hogy megjelentek Vilmának az örökösei, egy gyönyörű szép zeneszámot hallgattunk rögtön már a nyitókonferencián, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Levéltár azonnal mellénk állt, a koordinációs megbeszéléseinknek helyet adott, de mindez tényleg nem jött volna létre, anélkül az elkötelezett koordináció nélkül, amit a Női Unió ebbe beletett. Gyakorlatilag nagyon kevés forrással, de megismervén azt a lehetőséget, hogy az egyébként is megtörténő események között szinergiákat teremtsünk, hogy ezek tudják egymást erősíteni. Ti, Marianna, elindítottátok vetélkedőt a szülésznő hallgatók számára, ami mostantól Hugonnai Vilma vetélkedő lesz. Vagy ahogy a Női Unió munkatársa elment az első segélynyújtó versenyre, és ott is egy Hugonnai Vilma nevében zajló hozzájárulás és program történt, ami sok-sok fiatallal és diákkal ismertette meg ezt a remek életművet, és még nincs vége. Mindenki nagyon büszke lehet arra az eredményre, amit ha visszanézünk és összerakunk, így sikerült elérni ebben az évben. Hogy milyen kitartás kellett ahhoz, hogy neki volt egy diplomája Svájcból, amit itthon akkor még nem ismertek el, mert a nőknek nem lehetett diplomát tenni. És van egy orvosi diplomája, és utána még le kell érettségiznie ahhoz, hogy ezt honosítani lehessen. És ezt ő végigcsinálta. Azt mondta, hogy nem keresi a kiskapukat, nem akar engedély nélkül orvosként praktizálni, hanem hogyha neki csak bába engedélye van, akkor bábáskodni fog, és addig küzd, amíg meg lesz neki az orvosi lehetősége hivatalosan orvosnőként dolgozni. Tehát, hogyha csak ezt nézzük végig, ilyen fantasztikus példák ezek előttünk, és mennyi mindent köszönhetünk az ilyen hősnőknek. Mi nők az oktatásban, a munkában, a kutatásban, a tudományban, és még annyi minden, és emberként. Milyen csodálatos az a könyv, amit írt.
A nőket helyezte a család egészségének az őreként.
Igen, és kifejezetten a rászoruló családoké pluszban. Mert ugye pont a megnyitó konferencián hallottuk, hogy a nemesi családok asszonyai betöltöttek ilyen szerepet, akiknek volt tudásuk gyógynövényekről, gyógynövényekkel való gyógyításról, többet tudtak az ételekről, az ételek összetevőiről, gyógyították cselédeket, munkásokat, mert tudtak ebben közreműködni, ápolták, hogyha kellett, vagy tanították ezt, de hogy Hugonainak ez az volt a fontos ebben, hogy ezt ő megtette a saját családjában, de azt gondolta, hogy ezt el kell vinni a mindennapok emberének, a szegény emberek, a szegényebb emberekhez, a munkásokhoz, akik nincsenek még ennek a tudásnak a birtokában, hiszen ott is szükség van arra, hogy egy nő össze tudja tartani a családot. Nem mindegy, hogy hogyan táplálja vagy gondozza a gyereket az első hónapokban, meg aztán persze később sem, de hogy meghatározóak az első évek, és mindezt a tudást egyszerűen sugározta magából, és közvetítette a világ felé.
Nagyon-nagyon köszönöm Cipán Katalinnak, a UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagjának ezt a szép összefoglaló beszélgetést. Nagyon-nagyon köszönjük a Jóisten áldását is.
Én is köszönöm szépen, Marianna. Felemelő végignézni, hogy mi minden történt egy év alatt. És igen, legfelemelőbb számomra azok az emberi kapcsolatok, amik a szervezők között kialakultak. Az egy elvehetetlen értéke annak, hogy halálában is ilyen módon képes volt próbált minket egymáshoz kapcsolni és összefűzni.
Nagyon köszönjük neked, Katalin, ezt a csodálatos lehetőséget, hiszen te indítottad el ennek az ötletét és folyamatát. Én minden esetre, és úgy érzem te is, és mindannyian, akik ebben benne vagyunk, hogy többek lettünk ettől.
Köszönöm, igen.
Kedves hallgatóink, a Keresztény Kutatók című műsorunkat hallják, dr. Hugonnai Vilmára emlékezünk ebben a műsorban. A felvezető dallamokat Bizek Emmi, fonogramdíjas zeneszerző alkotta, ezt hallhattuk, és még fogunk belőle néhány részletet hallani. Bizek Emmi itt ül mellettem a stúdióban, és hamarosan vele is beszélgetünk. Most azonban hallgassunk meg néhány dallam részletet a Hősnő című művéből. Ezután a szép hősnő dallam részlet után hallgassuk meg Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió elnökasszonyával készült interjút, aki ennek a rendezvénysorozatnak a fő koordináló szervezete.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Batthyány Schmidt Margitot, a Magyar Női Unió elnökasszonyát. Azért hívtalak erre a beszélgetésre, hogyan is indult el ez a Hugonnai Vilma év, a Magyar Női Unió a koordinátora ennek az éves eseménysorozatnak, amire az UNESCO-tól kaptatok felkérést.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Cipán Katalin, aki az UNESCO-nál van ilyen nevelési bizottság, és azt hiszem annak volt az elnöke, tavaly, tehát 2021-ben jelezte, hogy az UNESCO-nál lejelentette, hogy szeretné, hogy Hugonnai Vilma év legyen a 2022. Ez decemberben derült ki, hogy ez sikerült. Tehát, hogy elfogadták. Ezt úgymond az a címe pontosan, hogy Hugonnai Vilma első magyar orvosnő halálának 100. évfordulója, UNESCO-val való közös megemlékezés. Akkor erre felkérte, hogy dolgozzunk együtt, és így lett a Magyar Női Unió ennek a rendezvény, úgy nevezzük mi, hogy Hugonnai 100 rendezvénysorozatnak a koordinátora.
Te különösen kiemelkedő szerepet töltesz ebben benne, hiszen egy egész országos rendezvényt egy egész éven át megtervezni, összehangolni, szereplőket meghívni, szervezeteket bevonzani, intézményeket, hatalmas munka. Milyen örömeket, milyen sikereket jelentett neked? Mik azok a legkiemelkedőbb események, amik közel állnak hozzád?
Először is ezt az évet, ezt mi márciusban kezdtük, tehát március 11-én kezdtük, akkor volt ennek az évnek a beharangozása. Azt azzal indítottuk, hogy egy együttműködési megállapodást írtunk alá, méghozzá a következő szervezetek, itt azért vannak állami szervezetek is, és vannak civil szervezetek, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége, a Kopp Mária Intézet, a Név népesedésért, a családokért, a Családbarát Magyarország Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Magyar Szülésznők Egyesület, Nemzeti Örökség Intézete, akkor még Emminek nevezték a minisztériumot, TEC, és ugyanúgy a HM, mivel Hugonai Vilma munkássága, mint katona, nem volt igazi katonaorvos, de levizsgázott, katonákat ellátó 14 országosan egészségközpontot hozott létre, és ezt működtette. Hát utána gyönyörű volt, mert például március 25-én volt a koszorúzása a Fiumei-úti sírkertben, szeptember 30-án volt pont a születésének a napján, az is egy rendezvény volt, az Vidéken, az Harkány, tehát igen, amit mondtad, hogy nem csak Budapestre fókuszáltunk, hanem Magyarország területére is. Kezdeményeztük együtt, még a Szülésznők Egyesületével is együtt, hogy védőnői díj van, védőnői szolgálatért, tehát hogy ugyanezt szeretnénk a szülésznőkért. 28 évesen kezdte el a tanulmányát, 32 évesen lett, igen, hogy diplomázott, és csak 50 évesen kaphatta meg Magyarországon a diplomáját, és ő addig bába. Hát, hogy ez volt mondjuk szeptember 30-án, akkor novemberben lesz kettő nagyobb rendezvény, pont november 15-én mind a kettő. Ez az egy záró esemény, a 60 Ilónyai Villában lesz, akkor délelőtt pedig a Tudományos Akadémiánál lesz egy ilyen nők a tudományban, most azért ez is ilyen eléggé topik téma, tehát, hogy a nők mit kezdtek, és pontosan ez a lényeg, hogy 150 éve is már nők a tudományban voltak, és tehát, hogy ez lesz november 15-én, még lesz egy Semmelweis szalon, meg lesz egy Hugonai díjátadás, amit a SOTE szervez saját Berkein belül. Tehát itt tényleg múzeumokkal is kellett dolgoznunk együtt, és egy rollap kiállítás van, ami bemutatja talán a korát, az életét, az újrakezdését, mellett egy második férje, a gyermeke, a családhoz való viszonyát, az ambícióját. Ezt a kiállítást sikerült elvinnünk Párizsban, júniusban, az UNESCO székházban, és ezt megcsináltuk magyar, angol nyelven, van hozzá kis táblán magyarul is írva, és ugyanezt a kiállítást például a külügyminisztériumban is, amikor volt a nagyköveti értekezlet, azt ugyanúgy bemutatták, de már jelentkeztek nagykövetségek, hogy hova szeretnék. Tehát szerintem a csúcs, hogy elvittük és bemutattuk, sőt, még egy kerekasztalbeszélgetés is volt, párizsi, OECD, UNESCO követségnek a szervezésében.
Megtoldom azzal, hogy az Aranypajzs folyóirat, ami tulajdonképpen Hugonnai Vilma év tiszteletére indult el, amit a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége indított, külön kiadásban el tudtuk vinni például az UNESCO székházban. Miért jelentős, miért fontos az, hogy ekkora nagy megemlékezés sorozat kerekedett belőle, nagyon nagy örömünkre és hála Istennek. Mit üzen ez a jövőnek? Mit üzen a mai nőknek és a jövő fiataljainak?
Először is neki volt ez az álhatatosság, a kitartás, a hivatástudat, az önfegyelem, úgymond egészséges feminizmus, a társadalmi felelősség, ez a szolgálat, tehát hogy ezek az értékek, ezek örökök, 1922 és 1847, ezek között, az évszámok között élt Hugonai Vilma. A nőknek a helye a társadalomban, és hogy a nőnek a helye, hogy a család és karrier, ami ma is topik, és ma is beszélünk erről, milyen dolgokkal szembesült, most ha megengedett, csak mondanék, hogy például Madács Imrének a Nőről különösen esztétikai szempontból című 1864-es akadémiai székfoglaló beszédéből idéznék, hogy a nő korábban fejlődik, te teljes férfiú érettségre sohasem jut. Könnyebben tanul és felfog, de hiány van a teremtő géniusznak. Dilettáns marad, és soha a művészetet és a tudományt előre nem viszi. Szóval ez olyan méltatlan, most bocsánat, így a mai hölgyek, de ezek a hölgyek, tehát Hugonai Vilma ezzel szembesült, és mert kiállni, és például ő grófi családból született, ami igazándiból előnyt adott, volt egy kisgyermeke, akit úgymond hátrahagyott, és a család gondoskodott róla. Nem segítették anyagi javakkal, így a saját ékszereit meg tanítani, meg dolgoznia kellett, hogy fenntartsa magát, meg például vegetáriánusan étkezett, ami olcsóbb volt, mint másfajta étkezés. Tehát, hogy mindenről ő le tudott mondani a cél érdekében, és szerintem ez is egy példamutatás, és egy igenis be kell mutatni a mai hölgyeknek, és hogyha beszélünk arról, hogy mondjuk az első világháborúban, amikor ő már kezdte toborozni az orvosnőket, hogy segítsenek a katonai ellátásban, hogy akkor 20 év alatt összesen 84 orvosnő volt, akihez szólni tudott, mostanában meg már 50% feletti a nőknek a reprezentálása az orvosok számában, vagy az orvosok között. Nem harcolni, mert nem szeretem ezt a szót, de ki kellett állnunk magunkért, akkor is és most is. Nagyon fontos, hogy Hugonai Vilmánál is ne felejtsük el, hogy volt egy támogató férfi mellette, a második férje, tehát ő a Tudományos Akadémiának a tagja is volt, és ő értékként és a helyén kezelte a nagyon okos, nagyon nagy tudásvágyjal raszomjas feleségét, és nem az, hogy most csitította volna, hanem hogy te maradj és csak a családdal foglalkozz, hanem ő is segített. És azért a mai világban nekünk nőknek szerintem most is ugyanúgy kellenek támogató férfiak.
Nagyon szépen köszönöm ezt az összefoglalót. A Magyar Női Unió honlapján és Facebook oldalán ezekről az eseményekről olvashatunk, és visszanézhetők ezek az események, és a jövőben is tovább él az ő emléke, és tovább élnek az értékei. Nagyon szépen köszönöm Batthyány Schmidt Margitnak, a Magyar Női Unió elnökasszonyának a mai beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, és
Isten áldjon meg ezért a tevékenységedért.
És téged is.
Ezután az érdekes és sok színű interjú után egy újabb zenei részlet következik, Bizek Emmi Cseresznyevirágzás című kompozíciójából. Hallgassák szeretettel! Kedves hallgatóink! A mai este Keresztény Kutatók című műsorunkban dr. Hugonai Vilmára emlékezünk. Egy különleges vendéget hoztam magammal, és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban személyesen Bizek Emmi fonogram díjas zeneszerzőt.
Szervusz, jó estét kívánok!
Emmi különleges szálakkal kapcsolódik a mai témához, méghozzá Hugonai Vilma egyik leszármazottja. Avasd be minket ebbe a titokba, hogy mikor derült ki számodra, hogy ilyen kötelékek, ilyen családi szálak fűznek Hugonnai Vilmához, és milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy ezzel a kerek dupla évfordulóval elkezdünk foglalkozni. Hogyan találtál rá, vagy hogyan találtak rád ebben az eseménysorozatban?
Igen, hát először válaszolnék ugye az első kérdésre, hogy mikor tudtam meg. Hát kislánykoromban a nagymamám ezt mindig mondogatta, de hát az ember így, ugye még gyerek, így nem fogja föl, meg úgy érzi, hogy hát ez egy olyan dolog, amiről végül is nem tehetünk. Aztán, amikor könyveket is olvastam Gróf Hugonai Vilmáról, azt kell tudni, hogy az ő nagynénikének vagyok a leszármazotta, tehát az édesapja testvérének. És amikor már így egyre több mindent olvastam tőle, akkor így azt éreztem, hogy ha valakinek ilyen felmenője van, akkor ez valahol egy felelősség is. Egy felelősség, egy olyan élet minőségnek a megalkotására, tényleg csak így tudom mondani, mint ami az ő élete is volt, hogy erre és ennél nem lejjebb. És hát nagyon-nagyon tetszik az élete. Az, hogy egyrészt ugye grófnő volt, annak minden előnyével és hátrányával, tehát ugye először egy nagyon idős férje volt, és megvoltak ugye a keretek, amin belül mozoghatott, és mégis ő folyamatosan képezte magát, és orvosi könyveket olvasott, és aztán a férjének, az édesapjának is szinte megmentette az életét, mert ápolta, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy igen, ő ki szeretne menni Svájcba, és ott tanulni, mert míg Magyarországon ugye nem képeztek orvosnőket, úgy gondolta, hogy viszont Svájcban igen, és ő ki szeretne menni. És nagyon érdekes, hogy tehát gyakorlatilag az apósa adta még az ékszereket neki a saját ékszerein kívül, és ő így ment el. És ne feledjük el, hogy abban az időben egy asszonynak, tehát aki ugye első minőségében feleség, nem mehetett csak úgy el, hanem a férjétől papírt kellett szerezni, hogy ő kimenjen, és a férje ebbe beleegyezett. Tehát ezek mind nagyon nagy dolgok. Az, hogy az a grófiság is, tehát az, hogy azért volt egy tőke, amiből ő ki tudott menni. Ott kint persze elég nehéz helyzete volt, ugye ekkor lett vegetáriánus, nem nagyon sokat evett, ugye, mert az már luxus volt, úgymond a hús, meg ilyenek.
Sőt, bocsánat, még igen, annak is a kemény változatát választotta, mert nyers ételeket fogyasztott.
Igen. Egyébként nagyon érdekes, mert azt is olvastam, hogy kint az összes professzor Svájcban annak volt a híve, hogy hússal kell enni, mert akkor egészséges egy szervezet. És emlékszem, hogy ő hát természetesen kitűnő tanuló volt, és pár év múlva megváltoztatták a professzorok a véleményüket, és azt mondták, hogy nem, itt az élő példa, hogy vegetáriánus is elvégezhet ilyen nagyszerű eredményeket. Igen, tehát minden, amit olvastam róla, megállíthatatlan volt. Tehát és amit Batthyány Schmidt Margó is mondott, abból egy dolgot emelnék én ki, és az pedig a szolgálat. Neki ez volt az első, hogy szolgálni, bármikor. Tehát amikor visszajött, és azt mondták, hogy bizony Magyarországon nő az nem lehet orvos, és akkor ő, hanem bába lehet. Jó, hát akkor bába lehet. Tehát nem kezdett a sorsra szembe menni, hanem kivárta. 18 évet várt, akkor újra le kellett érettségiznie, honosítani a diplomát, rengeteget kellett tanulnia, de megcsinálta, és lendülettel csinálta, nem keseredett meg, és megint csak a Margithoz térnék vissza, hogy amit mondott, hogy szegényeket gyógyított. Tehát nagyon sokszor, akik nem tudták megfizetni, őket is gyógyította. Tehát ment előre, és haladt. Tehát, és az, hogy mit mond nekem az én életembe, ez egy, és akkor már azt hiszem a második kérdésre próbálok választ adni. Igen, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Egyrészt azért, mert ugye én zeneszerző vagyok, annak is nem a, talán nem a legkönnyebb, nem a könnyű zenei, tehát nem a pop változatban, ahol azért sok pop női díva van, hanem ha megnézzük, akkor ha csak visszanézzük a nagy klasszikus zeneszerzőket, akkor a legtöbb az férfi. Tehát magyarul én is ide kerültem, belecseppentem így a férfiak területére, ami szintén nagyon érdekes. Nem vagyok az a nagy karrierista, én se. Én azt mondanám, hogy Vilma sem volt az, mert most megint visszatérek rá, hogy életében ő nem volt elismerve, és akkor még a celebségről nem is beszéltünk. Tehát ő nem volt, akinek szobrot állítanak, tehát ő mindezt halála után történt meg, tehát én nem nevezném őt egy még a feministának sem mondanám. Egyszerűen egy nagyon erős hivatás tudata van, és azt hiszem, hogy ezt adta nekem, a hivatás tudatot. Tehát azt, hogy én nagyon szeretek zenéket írni, és akkor rátérek arra, hogy gyakorlatilag az elmúlt 15 évben én kisbabáknak és kismamáknak írtam zenét, de ezt is az élet hozta, mert filmzeneszerzőként indultam, Kepes András Világfalu című műsorának én írtam a filmzenéjét, és aztán kismama lettem, és a kismama lelkületből születtek gyakorlatilag a lemezek, a gyermekemet miközben ringattam, tehát abszolút ez a nőiség, anyaság szülte nekem ezeket a darabokat.
Gyönyörű altatódalokat is írtál, illetve zenéket.
Igen, gyakorlatilag főleg az elmúlt 15 évben azt lehet mondani, hogy gyerekeknek írtam, nagyobbacska gyerekeknek is, meselemezeket is, Berg Judit írónőnek a Panka és Csiribi mesekönyv sorozatát zenésítettem meg ilyen filmzeneszerűen. Ott is próbáltam így tanítani a gyerekeket, hogy minden kis szereplőnek volt külön dallama, külön hangszere, az variálódott, mint egy filmzenében is gyakorlatilag. Úgyhogy ez adta ki az elmúlt éveknek a munkásságát. És hogy azt hiszem a harmadik kérdés talán az volt, hogy hogyan kapcsolódtam be a rendezvényre, felkérést kaptam, mint Hugonai Vilma leszármazott, és így került a Hősnő című szerzeményem, amely ennek a rendezvénysorozatnak a hivatalos zenéje.
Igen, és ezt több alkalommal sikerült élőben is eljátszani, hiszen a nyitókonferencián, az UNESCO-ban, Párizsban, és a jövő keddi Lónyai villában a záró eseményen is, ha jól tudom, akkor szerepelni fogsz ezekkel a művekkel.
Igen, és még ha lehet, akkor Cippán Katalinnak egy mondatát, ami engem nagyon meghatott, azt még visszaidézném, és nagyon mélységesen egyetértek, hogy Hugonai Vilma nagyon sok embert összehozott ezzel, még halálában is ezzel a rendezvényel, és nagyon-nagyon szép emberi kapcsolatok születtek ezzel, mint hogy a tied és az enyém is.
Nagyon szépen köszönöm Bizek Eminek, hogy elfáradt ilyen késő este a stúdióba, és megosztotta velünk ezeket a családi titkokat, és a saját életének, a saját munkásságának az ívét és gondolatait.
Köszönöm én is.
És akkor tulajdonképpen a mai estét ezekkel az üzenetekkel és ezekkel a szép élményekkel szeretnénk bezárni, azzal, hogy Hugonai Vilma üzenetei és Hugonai Vilma értékei azok itt maradnak velünk, és a Mária Rádió további műsoraiban, tehát a Keresztény Kutatók című következő műsorban is még folytatjuk ezt a témát, de egy másik témával, egy nagy évfordulóval, szintén dr. Kopp Máriával is megemlékezünk, aki szintén ebben az évben halálának, illetve születésének évfordulóit fogjuk köszönteni, és rá fogunk emlékezni. A Keresztény Kutatók című műsorban tehát Mai este dr. Hugonnai Vilmára emlékeztünk. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas, szép jó éjszakát kívánok.
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallják.